Olvastál valami jót?
Na, olvastam valami jót, igen.
Na, mesélj!
Többet is.
Például?
Hát azokat, amiket te múltkor ajánlottál, illetve mondtad, hogy olvassam el.
Nagyon helyes.
Igen, de ez kártyát még nem olvastam végig. De már 230 oldalt azért igen, ami azért tőlem nem rossz.
Kb. Te vagy az egyetlen, aki nem egy emberültő helyében olvasta végig.
Szerettem volna, de nem úgy jött ki.
Na persze. De aludnom kell, mint az olyan fontos lenne.
Nem azt te érted.
Nem igazán, de mindegy. Majd erről egy kicsit később beszélgetek. Én pedig elkezdtem a Ságát. Ha már olyan kevés sorozatot néztem a héten én is, ami azért valahol elég sokkoló volt. De legalább ez a hét is a komikszokról szólt valamilyen szinten, úgyhogy... Yay!
Jenny, brand new voice.
Texas kincse, avagy Shelley Potter legendája.
Igen, nem tudom egyébként, hogy ez hányoknak esett le, de erre szokott fordulni veletek is olyan, hogy, hogy vannak ilyen legendás időpontok, mint például ez a mai. Nem tudom, hogy Luke tud-e, hogy mitől olyan különleges ez a mai nap?
Nem tudom.
Október 26? Semmi?
Mi van akkor?
Semmi?
Most itt semmi?
A történelem a jövő legfontosabb napja. És komolyan mondod, hogy nem tudod, hogy mi történik október 26-án?
Azt tudom, hogy történik. De szerintem tudtam.
Szerinted mi? Oké, nem fontos.
Csak most nem hiszem, hogy melyik az, pedig ezt tudom, hogy ez egy fontos dolog.
Igen. Na jó, ne húzzuk az időt. Elárulom neked, hogy a CBS bemutatja Supergirlt.
Hát nem erre gondoltam.
Te mire gondoltál?
Nem tudom, azt hittem, hogy valami visszajövőbe dátum ez is.
Nem, az október 21 volt.
Azt tudom, de azt hittem, van még egy.
Nem, ez a mi emberi jövőnknek a legfontosabb dátuma, ugyanis ez lesz az a nap, amikortól a nők megítélése a televíziózás világában örökre megváltozik.
Hát reméljük.
Hát nem reméljük, hanem ez fog történni, mert a Supergirl teljesen biztos, hogy siker lesz. Tehát kizárt, hogy bukjon. Nincs az Isten, hogy ez megbukjon. Mert a CBS, ha valamit jól csinálnak a CBS-nél, akkor az pontosan az, hogy tudják, hogyan kell felépíteni sorozatot, és tudják, hogy mekkora szabadságot kell adni a kreatív agyaknak, és tudják, hogy miért ördöglik a légy. Úgyhogy a CBS nem kell attól félteni, hogy a Supergirl bebukjon, ez pedig rettentő sokat fog lendíteni majd a hölgyek helyzetén a televíziózásban a következő pár évben. Ami hát valószínűleg üdítően fog hatni a világra is. Vagy
hát biztos.
Nem tudja. Na mindegy. Oké. Szóval nem is tudom, hogy kéne kezdenünk ezt a mai beszélgetést. Jártál valami jó koncerten a héten? Nem? Igen? Talán?
Nem. Nem, a héten szerintem nem voltam sehol.
Mi a mázista vagy? Én csak egy NFL meccsen voltam, de az eredményről most nem szeretnék beszámolni. Aztán volt óráteltes például hétvégén, ami nagyon-nagyon fontos volt, nagyon izgalmas. Én pedig műhelyi titkokat tudtam meg Bob Dylanről, aki például nem szeret az emberek szemébe nézni, illetve nem szereti, hogy az emberek az ő szemébe nézni. Meg úgy amúgy összességében utálja az embereket. És ami nagyon-nagyon vicces volt szerintem, az, hogy a turnébuszuk az az épület előtt állt, és neki nem volt hotelszobája. Tehát ő a turnébuszuk volt, ami az épület előtt állt. Egész hét. Szóval érzed, hogy mennyire jó fej fickó. Sokan egyébként őt Claptonhoz hasonlították abból a szempontból, úgyhogy... Nem tudom, az egyetlen különbség, amit én Dylan és Clapton között észrevettem, az, hogy engem nem dobtak ki egy Bob Dylan koncertről, hála az égnek. De körülbelül tényleg ennyi. Kétszer mentem el egyébként a koncertjére, és meglepő módon egy dal sem ismertem, amit előadott, pedig elég jól ismerem a repertoáriát. Legalábbis eddig azt hittem. Egy klasszikus nem csendült fel, nem volt se blown, semmi nem volt. Semmi, érted? Semmi.
Ez fura.
Nem, ez Bob Dylan. hogy megteheti.
Jó, hát de hát akkor is.
Hát jó, de hogyha valaki megteheti, akkor az mindenféleképpen Bob Dylan, hogy azt csinál, amit akar igazából színpadon, aztán az emberek akkor így is megörültek érte, tehát...
Hát jó, nyilván.
Ami nekem nagyon durva sokkoló volt, az, hogy egy 10 perces beáldás nyomott le, és még abban sem volt klasszikus
tényleg.
ott lett az ember, hogy tök jó, közösség megőrül, de szerintem tök jó koncertet adta egyébként, csak nem tudom, hogy ez csak én vagyok-e, vagy más is, de én rohadtul szerettem volna olyan dolgokat, amit vele tudunk énekelni. Viszont azután, hogy megtudtam, hogy nem szeret, hogy az emberek a szemébe néznek, és így ad elő, így egy kicsit elgondolkoztam, hogy lehet, hogy a csávon nem szeret, hogy az emberek vele énekelnek.
Az is lehet.
Elég bizony. Na mindegy. Szóval maradjunk, hogy egyenlőre sülcsődöttek este vagy péntek este a hangosítás is pocsék volt. Tehát az
igen, igen.
Szar volt. Szombat este szerintem nem volt sokkal nagyobb különbség, de egy kicsit jobb volt. Ja igen. Még egy nagyon vicces sztori Bob Dylanről, aztán befejeztük a témát. Az, hogy azt pénteken mondták, hogy volt egy hangcsekkolás, és valaki valahol bent volt az épületben, és nem tudom, valahol mászkált. Dylan nem szeret, hogyha olyankor ben van bárki is az épületben, nem az arénában konkrétan, amikor ő hangcsekkolást végez, nem tudom, hogy van-e jó magyar szó, remélem van.
Beállás, hangpróba, ilyesmi.
De az hangpróba, az mondjuk ezzel. Szóval miközben hangpróbát csinál, és föltöz baszt az egyik gitárát. És azt mondta, hogy gyerekek, én addig nem csinálok, én úgy nem csinálok hangpróbát, hogyha valaki benn van. És kiment. Szóval azért Dylan bácsi is azért.
Hát igen.
Maga vénységére azért nem egy utolsó fazon. És azért volt nagyon érdekes, mert például azt hiszem előző héten volt nálunk Sting, aki megint csak van egy nagyon jó sztorim egyébként. Van egy Sting sztorim.
Nagyon durva. Igen. Nagyon durva.
Ugye? Come on. Érted? Épp érkezek meg melóba, megyek le a lépcsőn, nézem az öltözőkbe, hogy kik vannak, meglátom a hatosban Stinget. Sting neve van kiírva, mondom. Oké, ez vajon ez a Sting, és akkor pont jött a szobájából. Nézem. Ismerős a faszi, de vajon miért? Két perc a később esetleg egyébként azért, mert ő Sting. Nincs ki is volt hírva, és nyilván nem jött ki, hogy nyilván ő Sting.
Jó lehetett téged.
Dolog. Nem egy... Nézek rá, bámulok rá igazából, hogy... Mint aki meg van merevedve kb. Aztán az a szól, hogy hi. Hello. Hogy voltál a jó barátokban? Aztán ment színpadra. Igen.
Ez tök jó, hogy köszönj neked, Sting.
Ugye? És kb. Ez az egyetlen dolog, amit tudok Stingről, az, hogy volt a jó barátokban.
Meg hogy köszönj neked.
Jó, de ez mellékes.
Hát nem annyira, ezt beírhatod mindenféle ajánlásba, meg motivációs levélbe, meg mindenhova.
Persze, az motivál, hogy még egyszer köszönhessek Stingnek.
Hát legalább.
De ez azért akkor működhetne, hogyha valami zenei magazinhoz mennék.
Akkor mindenféleképp.
Na jó, de akkor betenném azt is, hogy kidobtak egy Eric Clapton koncertről, hogy...
Persze, akkor mindent.
Hogy együtt roptam Cliff Richardzel a színpadon, igaz, 10 perccel azután, hogy ő lement onnan. Hogy Bob Dylan-nél én voltam az a csávó, aki miatt föltöz vágta a gitárát, ami persze nem igaz, de lehetne. Aztán köszöntem Stingnek. És igazából ezek a kis apró momentumok motiválnak az életben.
Hát ezek azért nem olyan rosszak.
Hát persze, még hogyha igazak is lennél.
Hát igazak, kicsit másik nézőpontból.
Persze, hát én is így értettem. Na jó, mindegy. Szóval ennyi volt az én heti zenei történetem. Aztán a mai nap nagyon érdekes, ugyanis nálunk lesz a James Bond premier, és ami nagyon vicces az az, hogy hogy hívják ezeket a snippereket, a céllövőket, a zépstukkerekkel?
Mesterlövészek?
Ah, azok, igen, na. Azok. Látod, mennyivel jobban megy neked a magyar nyelv. Bármelyik nyelv is. Na mindegy. Szóval mesterlövészek lesznek nálunk a tetőm.
Jó.
Ja, annyira brutálisan komolyan, és azt mondták, hogy ha valaha megtámadják az épületet, akkor az biztos, hogy egy James Bond premier.
Mikor
lehet visszakérni a mondanom a síptömet.
Akkor lehet, hogy ma meg Daniel Craig köszön neked.
Hát akkor meg lehet, hogy még ő is beficszem valahogy. Még elég bizarr lenne, de nem zárnám ki a lehetőségét. Nem, de... Mellesleg egyébként én nekem már a nagyon-nagyon komoly terveim van, akin a Crew Room-ból akarom megnézni ugyanis a James Bond filmet. Úgyhogy nem láttam az előzetes, úgyhogy nem fogok látni.
Ja, ez jó hangzik, azért majd nézem mindenki.
Ja, persze, tudod, csak a feeling miatt. Ha nem jön be, akkor megolvas a képregényeket. Még úgyis van, vagy 20 szágám, amit el kéne olvasni. Oké, szóval lássuk, hogy mi történt a héten a televízióban, mert hogy senki sem érdekel, mi történt Joey-val a héten, felteszem. 6 újabb forgatókönyvet rendeltek be a Code Blackből, míg Luke kolléga múlt héten, ha jól emlékszem, múlt héten azt mondta, hogy ne aggódj, a Blood and Oil-t megtartja az ABC. Na most kiderült, hogy nem tartja meg, és nem csak, hogy nem tartja meg, de 10-re csökkentették az epizód szemberendelését. Na most erre hogy reagálsz?
Hát nem tudom, fura. Szerintem azért nem sokan gondolták volna, hogy ez ilyen komoly bukás lesz.
A héten nagyon sok cikket olvastam ezzel kapcsolatban, elemzéseket hallgattam, hogy mi lehet a dolog hátterében. És ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy a showrunner dobbantott még az elején, mert az ABC azt mondta, hogy nekik sokkal több dráma kell, vagy sokkal több szappan kell bele.
Igen.
Meg ilyen, mert hogy erre bukik el a nép. Nem bukik el a nép, jelek szerint. És nagyon-nagyon fura volt, mert neki volt egy saját írójstábja, és mindenki lelépett onnan. És jött az új showrunner, és ő új írókat hozott be, és ők pedig nem próbálták azt követni, amit az eredeti showrunner eltervezett, hanem ők azt próbálták csinálni, amit az ABC mondott nekik. Tehát én ebben látom a bukást, hogy ugyanúgy, mint hogy annak idején a Dollhouse-nál a Fox megpróbálta Josh Whedon-nak megmondani, hogy hogyan vezesse a saját műsorát.
Igen.
ami épp ezért soha nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mégis 2 évig műsorom volt, tehát 26 rész azért csak elkészült előzetes kuva. Úgyhogy itt is ebben látom a dolognak a pikantériáját. Mert az ABC-nél valahogy úgy érezték, hogy nekik feltétlenül meg kell mondani azt, hogy mitől döglik a légy. És ők feltétlenül jobban tudják. Egyébként nagyon érdekes, mert az ABC-re nem volt ez annyira jellemző szerintem a korábbi években, és a korábbi években nagyon-nagyon felépítették a struktúráikat, viszont idén nem is nagyon van igazi sikerük, igazából a Muppet sem nevezhető annak, hiába kreatív szempontból szerintem zseniális Muppet, és
persze.
Hihetetlen. De nézettségileg meg katasztrofálisan gyenge.
Ez is fura.
Nekem mondod? Na mindegy, szóval ilyen okokhoz vezetett vissza a Blood and Oil-nak a bukása, míg mi jól tudjuk, hogy a Quantico, amit én meg kaszertem az első rész után, az pedig hát halmozza a nézőket tulajdonképpen. Úgy lubickol bennük, mint Pryor-ra a bollywoodi sztár az amerikaiak pénzében. Kb. Aztán a héten kiderült az is, hogy az Undateable felhagy a hagyományokkal, és nem csak a keleti parton lesz élő, mint ahogy tették ezt múlt héten, hanem gyerekek, nyugalom, mindenki megkapja a maga kis Undateable-jét. Mindkét partnak eljátszak ugyanis a dolgokat. A történet érdekes igaz az, hogy ezáltal pedig a nézettség is csökkent. Mi van?
De te beszélgettél az egyik írónővel.
Jó, de erről majd később beszélgetünk, most nem szeretnék spoilerezni, hanem inkább azt szeretném megfejteni, hogy szerinted mi állhat a dolog a hátterében, tehát miért bizony csökkent a nézettsége?
Hát nem tudom. Lehet, hogy a nyugati parton meg volt a szavarod, és várták ott egy órával előbb, hogy akkor lesz náluk, és aztán nem volt, és akkor nem értették, hogy egyszerűen nem tudták, hogy később van, vagy nem tudom.
Ugyanakkor volt, mint múlt héten a nyugati parton is.
Hát akkor nem tudom. Tegeztetetlen.
Mit lett volna később a nyugati parton?
Nem tudom. Próbálom megmagyarázni.
Azt ugye tudod, hogy van egy kis idő eltolódása a kelet és a nyugati között?
Igen.
Na hát, azért ugyanakkor van. Csak pár órával később. Azért így na, annyira nem végig egyébként tisztában New York és Los Angeles idővel, de a kedves kollégóban mindjárt kideríti fel te szemén, hogy vajon mennyi az idő egyiken, és mennyi az idő másikon, és utána megérti, hogy miért volt ugyanakkor.
Igen.
Remélhetőleg. Én legalábbis nagyon bízom benne. Addig pedig tovább megyünk méghozzá azért, mert két sorozatnak is sikerült berendelést szereznie magának. Az egyik legnagyobb örömünkre az Elcserélt lányok, amely megnyerte az 5. évadra való feljogosítást, úgyhogy yes! Luke kolléga nem tud beszámolni róla, mert fogalma sincs, hogy hol tart, ugye?
Sajnos, én nagyon-nagyon nem is tudom, hogy hol maradtam le igazából. De valahol nagyon régen.
Én megpróbálok úgy reagálni rá, hogy ezt meg sem hallottam.
Nagyon helyes.
Hála az én neki magyarul nézem, úgyhogy én szerintem szinten vagyok, remélem szinten.
Hát a magyarra biztos.
Hát azért nekem van a kétségeim azt illetőleg is. A második évadatotás, amire biztos, hogy emlékszem. Aztán utána nem tudom, hogy hol. Mindegy, viszont magyarul biztos, hogy nézni fogom, úgyhogy tök jó. A másik pedig az új nagy szerelem, a Casual, amit a Hulu-nak az új sorozata, és ez meglepő módon 4 hét után megkapta a berendelést. Bezeg a Parental Advisor, ami Ryan-nek volt a sorozata, még mindig nem tudjuk, hogy mi van vele. Valószínűleg hallott egyébként, de érted. Kicsit azért elég bizarr történet. Nem, viszont a Casual egy baromira jó sorozat. Tehát ez tényleg tipikus az a sorozat, amit nagyon tudnék ajánlani. Méghozzá azért, mert nagyon kicsi az írói stáb, azt hiszem 5 vagy 6 író van. Az első két rész Jeremy Reiner rendezte, aki ugye olyanokat tett le az asztalra, mint a Juno, és társaik. Lizzie Tigler is, aki ugye a Life Unexpected-et kreálta, benne van az írói stábjában, és tényleg marmorra tehetséges emberek dolgoznak rá, és nekik, a többségüknek ez az első tévésorozata. Úgyhogy annyira még nem ismerik a szakmát, mint amennyire mondjuk sok esetben mások. Ebből kifolyólag ők nem is egy tévésorozatot igyekeznek letenni az asztalra, hanem ők indie filmként gondolnak erre az egész folyamatra. És marha érdekes, mert 2 epizódot rendez egy rendező, és például Cory bátyja is, aki a Grandeur-ben játszik, ő is rendezett 2 részt. Úgyhogy tényleg érdemes elkezdeni nézni a Casual-t.
Mindenképp.
Mert tényleg marha jó. Mire szól a Casual? Ez egy nagyon jó kérdés. A Casual, kérlek szépen, egy nagyon-nagyon érdekes alapszituációval rendelkezik, ugyanis adott egy fickó, akinek van egy randizós oldala, és se tudja ebből a pénzből él Los Angelesben, gyönyörű háza van, és miután a húga elválik, hozzá költözik a tínédzser lányával, aki 16, ami engem sokkolt sok szempontból. Szóval igen, hozzáköltözik, és a csávónak vannak valami, vagy volt egy nagyon sötét időszaka, miközben olyan dolgokat akart elkövetni, ami miatt jobb, hogyha a nővére vele van, és a srác próbálja a nővéreit visszalökni a randizás világába, illetve nem a randizás világába, hanem hogy szexuális kapcsolatba keveredjen valakivel, hogy visszategye magát a placra tulajdonképpen. És együtt nevelik a tínédzser lányt, akinek teljesen nyitott a szexuális élete előttük. És ami miatt ez a sorozat ez igazából zseniás, azt szerintem az a kapcsolatok és a köztük lévő pokolian szoros kötelék. Valahol én azt mondanám, hogy van benne egyfajta Gilmore lányok kaliberű kötelék, de annak a nagyon-nagyon-nagyon elgossip görlösített modern változatában. Tehát annyira őszinte és kendőzetlen az egész, hogy még nekem is sokszor. Na de ennyit a Casual-ről, mindenféleképpen kezd el nézni a pilotapajtásban, hogy fogunk róla részletesebben beszélgetni. És lesznek megint nagyon érdekes projektek. Többek között a te kedvenc híred volt a héten az, hogy Sean Drums, ki más, úgy döntött, hogy kiragad egy írót sok közül az egyik istálójából, és engedi neki, hogy a Rómeó és Júliát modernizálja. Méghozzá Heather Mitchell lesz a szerencsés, és Still Star-Crossed címre hallgat az ABC produkciója, ami Man in the Tub könyvén fog alapulni, a 16. századi Veronában, ha minden igaz. Hülye kérdés. Shonda Rhimes-ban meg kell bízni, tehát a sorozat jó lesz. Kérdés. Igény van erre?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ráadásulként ez nem Róma és Júliáról szól konkrétan, ha már minden igaz, hanem ugye ott veszi fel a fonalat gyakorlatilag, ahol a Shakespeare regény véget ért, és inkább a két család harcáról szól. Ami mondjuk itt még kevésbé érdekes.
Várjál, azt akarod, hogy nincs is benne Róma és Júlia?
Nekem úgy jön, hogy nincs.
Oké, már is nem érdekel. Mármint... Tudod, mi az egyetlen nagy probléma ezzel az elképzeléssel? Az én legnagyobb problémám az, hogy látom, hogy ez mitől lehet sikeres sorozat. Egy újabb szkendel van kilátásban, szerintem.
Igen.
És ez megrémít valahol, mert ez tűzre egy olyan történet, amire az ember igazából... Ha kosztümös lesz, akkor valószínűleg be fog bukni.
Biztos, hogy
az ABC-n is. Ott be fog bukni. Illetve nem, mert Shonda Rhimes. Igen. Téged meglepne egyébként, hogy a feketék játszanának az egyik családot?
Nem, a Bumble biztos egy teljes családod, de szerintem biztos, hogy lesznek benne feketék, akár mindkét oldalon.
Igen, ami a 16. században, what the fuck. Tehát, nem csesztetésből, de max szolgalányként, jobb esetben.
Hát igen.
De igazából még abban sem, szerintem. Na mindegy. Szóval igen, egy Romeo és Julia adaptáció, Romeo és Julia nélkül. Érdekes, mert nekem volt pár évvel ezelőtt egy tervem, ami szintén egy Romeo és Julia feldolgozás lett volna, abban a szempontból, hogy én lényegben nem emlékszem, hogy valahogy elolvastam volna az egész Romeo és Juliet, ergo fogalmam nincsen arról, hogy miről szólna. Ugyanolyan adaptáció lenne egyébként, mint a másik, amin tényleg dolgozom, és ahol jelenleg is volt a casting. Meglepő mód. És az én történetem az valahol ott venni fel a fonalat, ahol a Shakespeare könyv véget ér, csak azzal a különbséggel, hogy Romeo és Julia nem haltak meg. Hanem elszoktak. Bizony. És új életet kezdenek valahol, és mindez az egész történet, ez nem akkoriban játszódna a 16. század Veronában, hanem Veronában játszódna, mert hogy legalább pár hónapra oda költözhetnénk.
Igen.
Hanem napig Veronában.
Ez jó hangzik.
Ez jó is lenne. Egyébként amúgy marha romantikus lenne, tehát csak minden jártam, mint állam. Olaszok, Verona, Romeo és Julia, hát nyilván csak egy nélkülön jártam. Na jó. A következő nagyon-nagyon izgalmas történet az a Showtime-nál, egyetértek veled egyébként, a Showtime tervezi a 36-24-36 című félórás komédia programot a 71 éves Delia Efron tollából, ahol Debra Martin Chase lenne a producer. Nem tudom egyébként, hogy Delia Efron neve neked mennyit mond, de annyit elárulhatok róla, hogy ő egy sikeres írónő. Aki meglepő mód Nora Efronnak a nővére. Néve Huga. Huga, mert fiatalabb.
Igen, az Efron ez gyanús volt, hogy Nora Efronnál lesz valami.
Meglep, hogy az ő nevét ismered.
De az ő nevét szerintem mindenki ismeri.
Hát, nincs azt mondom. szóval igen, tehát ez egy Efron írná ezt a történetet, méghozzá a cím egy referencia lenne, ha minden igaz, akkor a tökéletes női modellekre, vagy női méretarányokra, méghozzá az első 90-es években, vagy hogy volt ez?
Igen.
Szerinted egyébként változott valamit ez a 36-24-36, vagy ez mind a mai napig így van?
Szerintem változik, szerintem már nincsenek azért ennyire. Jó, a modellek között egyébként valahol biztos, mert azért szerintem a modellek nagy része mindig ugyanolyan, mint nem tudom, 20 évvel ezelőtt, de ugye egyébként azért szerintem kezd változni ez a dolog.
Nem érzed néha úgy, hogy a modellek világon nem változott semmit az elmúlt 30 évben?
Hát de, szerintem belülről persze lehet, hogy sokat látszott, de irányézésre szerintem nem látja az ember, hogy bármi is más lenne.
Ez egyébként valószínűleg marha izgalmas, meg érdekes, mert minden más változott a világban, de a modellek nem.
És
nem tudom egyébként, hogy ez jó dolog-e. Na mindegy. A harmadik nagyon érdekes fejlesztés az egy Steve Martin film. Steve Martin és Lily Tomlin 1984-ben szerepeltek az All of Me című produkcióban, amit meglepő mód ki más is szeretne adoptálni, mint az NBC. Hölgyeim és uraim, így van, egy félórás komédia sorozat van készülőben a My Boys kreatorától, Betsy Tomástól. Oké, reagálj erre a hírre valamit, ha tudsz.
Hát nem tudom, azon gondolkozom, hogy ki lehetne egyébként a mostani Steve Martin, mert szerintem nincs
igazából. Nincs mostani Steve Martin.
Ezt mondom.
De előtte sem volt senki olyan, mint Steve Martin.
Hát nem, szóval. Abszolút nem.
Mert meg ha belegondolsz, a Parenthoodban Peter Krause volt Steve Martin valahol, szóval.
Igen. Ja, mondjuk ő lehetne itt is, ha már.
Na jó, de ő meg leigazolt a Shonda Rhimes-es tuczba, ahol kidobták Bethany Joy Lenzet. Tehát ő a következő, legyünk összeték 10 évben nem fog nagyon olyan produkciót bevállalni, amiben én látni fogom őt szerintem. Ami engem brutálisan elkeserít.
Hát igen. Akkor meg valami ismeretlenebb komikus kellene szerintem, akár valaki a stand-uposok közül, aki kevésbé felfedezett, vagy ilyesmi.
Rengeteg olyan van egyébként.
Hát szerintem azért mondom.
Lényegében miért ne? Egyébként nem tudom, hogy a magyar címe az neked mondta bármit is, de ez a mindenem a tiéd volt.
Nem igazán. Biztos, hogy nem láttam.
Steve Martin, Lily Tomlin. Nem?
Hát ők nyilván mondják, hogy sok mindent lát, Steve Martin-től sokat láttam, de ezt szerintem biztos, nem?
Oké. Okay. Elmondom, hogy miről szó. Biztos, hogy láttad egyébként. A szép reményű ifjú ügyvéd nehezen viseli el a gazdag, béna, kliens szeszélyes ötleteit. A legutolsó kívánsága még az eddigieknél is hajmeresztőbb. Halála után a nyomorék, beteges lány lelke a lovász szép és egészséges lányába költözzön át, aki a vagyonát is örökli természetesen, hogy új testében is a megszokott anyagi jólét vegye körül. De sajnos a lélek átvitellel megbízott guru ügyetlenkedése miatt a dolog csak félig sikerül. A női lélek Roger testébe költözik, akinek férfiú életét igencsak megkeseríti az a tény, hogy testének jobb fele egy kiállhatatlan nő személyek keretának engedelmeskedik. Erről szólt a film.
Erre azt hiszem, hogy emlékeznénk, ha láttam volna.
Ez alapján nekem sem volt semmi.
De rohadt jól lehetettünk.
Én biztos voltam, hogy ezt láttam. Na mindegy. Na jó, beszéljünk itt a képregényekről. Szóval, Heaton, a múlt héten ugye arról beszéltünk, hogy fel fogod mondani nekem, halljuk.
Felmondani szerintem nem tudom, mert már most a nevekre sem emlékszem, de nagyon tetszett egyébként így a rajzolás is, meg minden, csak nagyon rövid volt.
Igen, kicsit eléggé rövid.
Igen.
Maga módján, ami hát nem mondanám azt, hogy elkeserítő, mert igazából nem. De azért Natasha Alterici-nek a rajzai... Igen. Annyira brutálisan, elképesztően, kegyetlenül gyönyörűek, hogy mint hogy kiválnák a szívedet kb. Nem?
Hát igen. Igen.
Igen?
Egyébként beszélsz a második, harmadik részt, csak el nem olvastam még, de... Szeretném. Tényleg nagyon jó. De ahogy is mondtam, elég ritkán jönnek egyébként a számok, hogy felteszem, folyamatosan rajzolja őket.
Igen, egyébként én is azon filozgattam, mert nézegettem ugye a Kickstarter-os oldalát, hogy a 326 ember 9537 dollárt gyűjtött neki össze.
Igen.
Ilyen tavasszal. És az első issue az májusban jelent meg.
Igen.
Aztán utána következő július 21-én került napvilágra, majd augusztus 5-én a Hiten első száma ingyenessé vált, aztán volt a New York-i Comic Con szeptember elején, majd a Hiten 30. szeptember 25-én jelent meg, és ha minden igaz, akkor valamikor novemberben fog jönni a negyedik szám, ugyanis már van belőle preview.
De akkor már nem olyan sok.
Legalábbis a bekerek számára. Igen. Nem tudom egyébként, hogy mennyire hosszan, vagy mennyire sokáig fogja tervezni, de neki nagyon gyorsan összejött egyébként a pénzre a dologra, ugyanis nem is tudom, talán kevesebb, mint egy hónap alatt összejött a 4000?
Igen.
Úgyhogy azért nem olyan rossz, de hát Natasha Alterici, hát finoman fogalmazva is brutálisan gyönyörűen rajzol, és tényleg. Na, de mesélj nekünk az élményedről a Hitennel kapcsolatban.
Jó, engem nagyon magával ragadott, én szerintem nagyon sokáig a hatás alatt voltam, talán még másnap is, de aznap biztos,
hogy...
még most is. Még utána elkezdtem a Sculptort, és igazából az is nagyon tetszett, de szerintem valahol még ott a zenei mindig a Hiten volt bennem, miközben már azt olvastam.
Logikus.
Meg szerintem azért a két képi világ elég más.
Igen, ez egyébként nagyon-nagyon igaz, mert Scott McCloudnak a világa szerintem nagyon-nagyon egyszerű, nagyon kidolgozott, nagyon, az a tökéletes, az az igazi képregény, amit az ember, amit öröm olvasni, ahol mindig találsz valamit, amire érdemes odafigyelni, meg amire oda akarsz figyelni, meg tényleg, ami nagyon-nagyon magával ragad.
Persze.
Natasha világa pedig, mondom, mint a barlangrajzok. Az annyira...
Igen.
Nem tudom, tehát az ő világa annyira magával ragad, hogy nehéz leírni őket. MacLeod az a tökéletes képregényes, aki azt csinálja, meg azt adja az embernek, amire vágyik. Ami tökéletesen teszi képregényt. Natasha stílusa pedig szerintem valahol még így a barlagrany stílusban is nagyon-nagyon modern, és nagyon-nagyon élvezetes.
Igen.
És mindig találsz benne valami olyat, ami miatt érdekel. Mennyiségre bekövettem Twitteren.
Na, ide jó volt. Így legalább akkor az infókat is megkapjuk majd remélhetőleg.
Egyébként elég aktív Twitteren. 2011 óta van ott, és 13.000 Twitteren jár.
Szóval.
Nem olyan rossz, több mint 1000 follower van, úgyhogy... Oké. De miről szólt számodra a hitem?
Szerintem az első rész egy ilyen nagyon, nagyon bevezető jellegű volt, hogy bemutatta ugye a karaktert, aki bizonyos számomra szerintem ilyen tipikus hős típus, most túl azon, hogy egy nő ott a viking korban, ami mondjuk igazából fura, mert ott akkor nem nagyon voltak ilyen női hősök, már ugye valkőröket leszámítva. De...
Ők hősök voltak?
Nem kérdező nők volt igazából a hősök, de úgy valahol szerintem azért mégis. Nehéz kérdés, okay. Ez igazából a vikingekről nyilván mindenki ilyen nagyhajú szakállas csávokra gondol, nem a valkürökre először.
Felteszem.
De mondjuk nem egy ilyen lányra, aki itt a főszereplő ilyen, azért biztos nem.
Jó, egészen biztosan nem, persze.
Igen, úgyhogy szerintem itt az abszolút róla kell, hogy szóljon végig meg az ő küldetéséről. Amit mondjuk szerintem azért elég hamar végigcsinál. Tehát ezt a részét legalábbis, amiben itt az első részben szó van, hogy azonki kell, vagy meg kell szabadítani egy istennőt, vagy valami ilyesmi. Tehát szerintem biztos nem ez fog menni a végéig, hanem ez messze szerintem megtörténik viszonylag hamar.
Gondolod?
Szerintem igen, tehát azt még nem tudom elképzelni, hogy a nem tudom, 10. számig mondjuk ez menjen. Tehát szerintem ez egy ilyen, nem tudom, akár melyen 34. számig azért meg kellene, hogy történjen.
Hát én marhára bízom benne egyébként.
Meg megpróbál holnap elolvasni, vagy még ma, vagy szóval a napokban elolvasni a második, harmadik rész, és akkor már talán okosabbak leszünk, hogy ott mi történik.
Oké, ez egyébként tök jó, csak küldje már nekem is, légy.
Jó, mert be tudsz odalépni, szóval, hogy szerintem nem lehet letölteni erről az oldalról.
Igen, erre jutottunk rá múltkor is, amikor
lehetem
William Shatner.
Igen. De tudom, hogy neked így még nem jó, hogy belépsz és elolvasod, de...
Nem vagyok én ilyen modern ember.
Na, szerintem a tabletről is lehet amúgy szerintem, mert van egy ilyen rendes, tehát ilyen rendes képregény nézegető programjuk, az jön be, amikor olvasol.
Oké, annyira emlék. Veszik is kicsit a Sculptorról, mert az talán még egy fokkal érdekes, amit egyébként valószínűleg egyébként nem. Csak azért, hogy nehogy megint ezt nyomkod rám. Oké. Sculpture. Szóval, hogy a manóban létezik az, hogy te nem alustad végig?
Még ez olyan csak azért, szerintem mind a két este elég későn kezdtem, mert szerintem ilyen 10 után körül, inkább után. És még ahhoz képest szerintem azt, hogy ilyen 100-valány oldalt elolvastam mindkét nap, az nem olyan rossz.
Az nem olyan rossz, de figyelbe véve a sebességet, ahogy olvasol, és amennyit felfogsz belőle, az alapján azért
jó, hát vannak kételjeim. Igen, nem egyébként azt tervezem most, hogy szerintem kettszerbe körül lesz úgy több órám, és akkor már mint úgy, hogy nem este 10 után, hanem úgy emberi időben is, és akkor most már befejezem ezt a, nem tudom, 240 oldalt kb. Ami hátra van.
Eddig hogy tetszik, vagy mi a vélemény, miről szól számodra?
Érdekes, hogy amikor az elején elkezdtem olvasni, akkor szokás szerint téged választottak mint a Beria kérdése.
Nagyon jó megfogalmazás.
És jó, mondjuk ott én azért tényleg benne volt, hogy előtte a hétönt olvastam, még nem voltam túl rajta teljesen, meg olyan furcsa volt így hirtelen váltani, meg valószínűleg késő is volt, meg minden. És igazából itt az első, nem tudom én, 18-20 oldalból nekem úgy annyira nem állt össze még, hogy ez mi lesz.
De mi az, hogy nem állt össze neked? Tehát annyira tökéletesen felépítette McCloud az egészet, hogy ez valami hihetetlen. Tehát ott ül a csávó, kérdezik a nevét, eleve ott ül a csávó, látod rajta, hogy depressziós, látod rajta azt, hogy élete mély pontján van. Tehát ez már önmagában érdekes. Aztán amikor bemondja, hogy ő nem az a David Smith, hanem a másik David Smith, az megint csak ráad egy kis extrát.
Persze, azt a részét értettem.
És akkor utána megjelenik ez a fickó a semmiből, és oda ad neki egy olyan cuccot, amit elégetett gyerekkorában a srác.
Igen.
És ezek alapján azt mondod nekem az első 20-odban semmi érdekes nincsen, te megölek.
Nem azt mondod, hogy semmi érdekes nincsen. Azt mondtam, hogy nekem abból nem állt össze, hogy mi lesz.
Na jó, de nem is kell, hogy összeálljon. Tehát nagyon ritkán áll össze az első issue-ból. Vagy sok esetben, mint például a Starfire-nál, mind a mai napig nem állt össze, hogy miről szólt, hogy milyen issue vagyunk túl. Jó, igazából a csajnak a beilleszkedéséről, de... Igen. Szóval, és utána mi volt? Mi változott meg?
Hát én volt a 27. oldalon az a fordulat, hogy mondod, amit ugye mondtál, hogy azt várjam ki, és akkor ott majd kiderül sok, vagy hát az megváltoztat sok minden. És akkor persze utána már ugye összeállt nekem is, hogy mi lesz itt, hogy mire mehet ki ez az egész dolog. És akkor persze onnan már egészen más lett. Aztán amikor a második nap olvastam, akkor többet is olvastam bőle, meg minden, akkor már persze, akkor már nagyon, nagyon meg volt nekem, és nagyon felvettem a, nem tudom, a hangulatát, meg az egészet, amiről szól.
Abszolút. Miről szól a mestersebész, ahogy én szeretem hívni magyarul? Hát, de valahol sebésznek kell lenned, ahhoz,
valahol igen.
Ez legyen, nem?
Persze, biztosan.
Mert ugyanaz a kézügyesség kell hozzá, meg...
Igen, abszolút.
Legalábbis én feltételezem.
Hát, gondolom.
Szóval a történet középpontjában David Smith száll, aki, ha jól emlékszem, akkor olyan 26 év körüli srác lehet, szoprász, meglepő mód, mint hogy a könyv címe is egyébként utal rá.
Igen.
Nagyon találóan és kreatívan. És hát a srác nem valami nagy arc, vagy nagy név, viszont szeretne befutni mindenféleképpen, csak még nem jött el az ő életében a lehetőség. Aztán ott ül egyszer reggel a kávézóban, felbukkan ez a fickó, aki a rokona egyébként, és egyik dolog követi a másikat, aztán a végén kiderül az, hogy már csak 200 napja maradt vissza az életből, és 200 napja van arra, hogy valami olyan maradandót alkosson, amire büszke lehet élete végéig. És ezt követően Davidnek neki kell állnia, hogy kitalálja azt a dolgot, és mindezt úgy kell megtennie, hogy kirúgják a lakásából. Itt tartasz már, ugye?
Persze.
Oké. Okay. Szóval kirúgják őt a lakásából, ergo nem elég, hogy depressziós lesz a srác, hanem még hajléktalan is. Miután, ha jól emlékszem, akkor élete főművét kreálta, vagy illetve azt a nagyon-nagyon sok brutális művet a lakásában. És van ez a lány, aki befogadja őt, az ő neve pedig Meg. Mennyire ismerted meg Meget?
Szerintem elég jól. Mike vagy Mickey, azt mondják azt a srácot, és akkor ugye ő mondja róla, hogy megoljanak őt mindenki 10 perc után beleszeret, hogy valami ilyesmi.
Te beleszerettél?
Valamennyire persze, szerintem mindenki beleszeret, aki olvassa.
Abszolút. Nekem egy még 10 perc is jött. Meglepő mód.
Hát igen.
Igen, mert meg az a tipikusan igazán tökéletes, vagy gyönyörű női kaliberű kategóriájú kaliber, aki nagyon-nagyon jó ember, aki nagyon-nagyon segítőkész, aki nagyon kedves, és aki nagyon... hát szeret kockázatokat vállalni az életben. Ezért van az, hogy az előző hapsiját is, meg a jól emlékszem, akkor még előtte néhány barátját is így az utcára kukázta össze. És befogadta a lakásukba. Nem tudom egyébként, mennyit mutatok el Megről, mert fogalmam sincs, hogy hol tartasz. Tehát hol hat az ő kapcsolatuk jelenleg? Mondta már David azt, hogy szeretlek?
Persze, mert igen, valami múzeumban voltak azt, ahol itt elkalandozott, vagy micsoda, és akkor valami mást képzelte el azt, és nem a szemébe nézett meg nekem, valami máshol. Meg ott de volt valami, nem Hanuka, de valamilyen ünnepség volt náluk.
Szerintem hálaadás.
Igen, amikor nem tudom, én régi filmeket néztem, és tudom, hogy ott volt egy ilyen kislány, és szerintem az volt az utolsó oldalon talán. Mikor kezdett el, hogy valami fekete-fehér filmet néznek, vagy valami ilyesmi.
Jó, igen, az úgy rémi. Oké. Egy dolgot elárulhatok. Bármi, amit gondoltál erről a könyvről eddig, az meg se fogja közelíteni azt, amit a végén fogsz gondolni róla. Mert szerintem az első, az a rész, amíg eljutottál, az egyébként gyönyörű, és szerintem tökéletes, meg remek. De ami vissza van, az annyira brutális, annyira gyors, annyira pörgős, hogy azt nem fogod tudni kijátszani, hogy két nap alatt olvasd el.
Nem, azt nem is szeretni.
Lehetetlen, ez halálkomolyan van neked, ez lehetetlen. Tehát tényleg a Sculpture az nekem az a könyv volt, amit én is egyébként lefeküdtem aztán este 10 körül, és valamiért nem tudtam elaludni, vagy felébredtem 11 körül, és úgy voltam, hogy a francban most elolvasok egy fejezetet belőle. Elkezdem olvasni, egyszer csak azon kapom magam, hogy már éjfél elmúlt, és túl vagyok 100 oldalon. Csak utána még már ültem, hogy a francba folytassuk. Aztán még kétszer eljátszottam ezt, hogy oké, most lefekszem aludni, mert muszáj pihennem egy kicsit. Lefeküdtem, 10 másodpercek, és a francba muszáj még olvasnom. és körülbelül ezt eljátszottam meg egy párszor, és utána úgy voltam az utolsó, nem is tudom, utolsó 100-150 oldalnál, hogy a francba ezt minden már lenyomom. Tehát már nagyon gyorsan megy az olvasásra, meg tök jó. Tehát én eleve úgy olvasok képregényt Scott McCloud esetében, hogy el is veszek a részletekben és a képekben is. Ami azért nagyon fura, mert a legtöbb esetben nagyon ritkán, csak ránézzük a képre, felfogom, hogy mi történik a képen, és inkább az érdekel, mit mondanak. Viszont nála még akkor is, amikor semmi nincs a képen, akkor is nagyon szeretek elmerengeni azon, hogy mi történik, vagy mi van a képen. Aztán azt is megtudtuk a héten, hogy 3 éves projektnek indult a Sculpture, és 5 éves lett.
Igen.
Ami azért nem semmi. Meg rengeteg olyan kis nüansznyi érdekesség derült ki, ha jól emlékszem, amit írtam neked, amikre felteszem, te sem emlékszel már.
Nem, de aztán sok mindent írtam.
Igen, tehát... és most már is se találom. Aztán meg a Petér. Pedig még Bezsolt készít. Igen, szóval Sculpture mindenféleképpen az a fajta képregény, amit mindenkinek ajánlunk. Ha szeretitek a komikszokat azért, ha nem szeretitek a grafikus novellákat, akkor meg pontosan azért. Ugyanis Scott McCloudnak olyan a stílusa, úgy meséli a történetet, és olyan történetet mesél, ami alapján garantáltan meg fogjátok kedvelni a műfajt. És teljesen másképp fogtok gondolkodni rajta. Mert nem tudom egyébként, azt te tudod, de hogy McCloud például imádja az európai képregényeket, és nagy hatással voltak rá a mangák. És ő azt szereti leginkább a mangákban, hogy nem csak olvasója vagy a történetnek, hanem át is éled őket, hogyha benne lennél.
Igen.
A dologban. És ő is pontosan ezt igyekszik megragadni, és ezt átültetni az amerikai stílusra. És szerintem ez tök emiatt lesz tökéletes. A Sculpture is. Nem?
Hát igen, abszolút.
Egy nagyon hülye kérdésem van, és akkor ezzel zárjuk a témát, hogy te mennyire hasonlítasz Davidre?
Valamennyire biztos. Többször voltam, hogy észrevettem a hasonlóságot, persze. Szerintem annyira talán nem éreztem, mint te, ugye, hogy te mondtad, hogy tényleg az elejétől a végéig, de azért érzem én is sokszor, persze.
Én egy az egyben magamat láttam David helyébe, azért az egy különbség, hogy neki ott van meg.
Neked meg itt vagyok
én. Csak barátként is. Jó, de az nem ugyanaz.
Jó, hát nyilván.
Na jó, ennyit erről. Ideje lapozunk a sitcom zónában, méghozzá azért, mert hogy...
Ideje fölkösni a nyugcipőt! Irány Texasba gyűjtünk! Szóval gyűjünk Texasba, mi történt Texasba, mi fiam, he?
Jó, megverik a még Luki rögi magát.
Jó, hát igyekszem.
Na jó, csak érted.
Igen.
Szóval, mi történt Texasban?
Hát érdekes volt.
Nem mondod.
Valahol, igaz, mármint igazából sejtettem, hogy ilyesmi lesz, mert Texasról szerintem úgy mindenjából mindenkinek ezek jutnak eszébe.
Mármint a Rodeo Buhócok, meg a...
Például...
André Muzsika.
Igen. Egy
gyerekkel.
Igen, meg az ilyen grilles, vagy a steakek, meg ilyenek. Ja, igen, ezek.
Meg a tábortűz.
Meg a tábortűz.
Texasban akarok kijelni.
Hát igen.
Hát de most mondasz, hogy nem arany élet.
Hát dehogy nem.
Látni a csillagos eget. Á, de jól hangzik. Na Istenem, már mesélj, mi volt. De hogy láttad ezt az epizódot?
Nem tudom, hogy az első szerintem nagyon fura volt. Lehet, hogy csak azért is, mert én régen láttam bármilyen részt is ebből, de...
Szerintem biztos, hogy azért, mert ezt már építgetik egy ideje.
Igen, de nem is azért, hogy tényleg az egész rész gyakorlatilag a Rodókra épül. Ami...
Nem kimondottan, épp ez az, hogy nem kimondottan Rodókra épült. Illetve...
Jó, valahol nem, persze.
Nem, hanem... Igazából amit Riley mondott, hogy a veszély, kockáztatás, és hogy ne add fel az álmaidat című motivum volt, amit én inkább tanulságként éreztem a dologból, mert ugye az egyik az azt mondja, Maja azt mondta, hogy ne kockáztasd, mert nem éri meg.
Igen.
Ami igazából szerintem az ő karakterére mindig is jellemző volt. Ha belegondolsz, amikor a művészeti óráit majdnem elvették, akkor is azt mondta, hogy belőle nem lehet művész. Tehát bennem mindig ott van ez a szkepticizmus, meg ez a negativizmus elég erőteljesen, ami fura, mert Riley meg, ő meg azt mondta, hogy még akkor is, miután megértette, hogy mennyire veszélyes is a Bika Rodeo, vagy mi a halál volt ez.
Igen.
Ő még utána is azt mondta, hogy de, mert meg kell tenned saját magadért.
Igen.
Mert hogy nem futamodhatsz meg a problémák, meg a kihívások elől. És nekem emiatt ez epizód nagyon-nagyon tetszett, nagyon szimpatikus volt. Szerintem tökéletesen építették fel, mert valahol mindenki magát szerintem Lucas bőrébe tudta képzelni, és Riley volt a jó kis angyal, Maja pedig a negatív kis ördög. És akármelyikre is hallgatsz, az lesz az irány, ami el fog kísérni téged az életed végéig, ugyanis ez egy olyan döntés, amit neked kell meghoznod egyedül, ismerve pro és kontra, illetve a feltehető hatásait a történetnek. Szóval ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly döntés volt. De visszatomozott.
Hát igen. Igen, kicsit fura volt nekem egyébként, hogy Riley ennyire pusingolta őt gyakorlatilag, hogy tényleg akkor is mindenféleképpen csinálja meg, vagy meg ugyannyira tiltakozott, hogy akkor nem is beszélve el többet, hogyha megcsinálja.
Ami nagyon bizarr volt szerintem.
Nagyon. Igen.
Valahogy szerintem pontosan erre volt szükséged, mert két végpontot kellett megtalálniuk.
Hát igen. Igen, persze, csak nekem fura volt, hogy Riley ennyire ilyen lett, majd meg ennyire olyan.
Oké, okay, akkor ez egy nem igaz ember, szerintem a két karakter egy dekát nem változott.
Akkor én is mentem őket fejére.
Felteszem, mert szerintem nem változott egyik sem, mert ugye, miről is szól a Görmitz World? Nyilván arról szól, hogy első élmények az életben, és hogy azok milyen hatással vannak rád, illetve hogyan tekintesz a világra. Ebből a szempontból Riley világéletében nem pozitivizmus volt. És ha belegondolsz az ő karaktere, még amikor nagyon-nagyon lányos momentumai vannak, meg nagyon-nagyon gyerekes momentumai, akkor is mindig pozitív. Ő azért táncol, amikor jó kedve van, meg azért énekel. Mert pozitív az egész kisugárzás, és szerintem nem érdemes feladni az álmaid, mert ezt tanították a szülei neki. Hogy nem számít, hogy mennyire elérhetetlen, amiért küzdesz, mindig kell küzdened érte, és mindig találhatsz megoldást a dologra, hogy hogyan lehet őket jobbá tenni tulajdonképpen. Míg Maja, mások így az egész családi hátterét illetőleg elég negatív, meg elég mély pontról érkezik, és szerintem ez a negativizmus, ez mindig is benne volt a karakterében, és ezt nem tudja még mindig levedleni. valószínűleg nem is fogja tudni egészen addig levedleni, amíg nem lesz szerelmes. És amíg nem jön össze valakivel, aki megváltoztathatja a látásmódját, talán egy kicsit. De ez csak az életes módom, igen?
Hát igen, ez valószínűleg így van.
Szóval nem változtak a karakterek szerintem, de... Fú, egyébként ott egy gondolat, hogy változtak. Szerintem miben változtak?
Nem tudom, igazából szerintem Maja az, aki úgy jobban megváltozott. Tehát eleve ez is jó, mondjuk persze értett, hogy miért féltett ennyire, ugye Lukászt, meg hát kézmondják igazából, de akkor is. Mondjuk jó, biztos, hogy az előző részekben ezt jobban felépítették, de én ugye azokat nem láttam.
Jó, de miben nyilvánul meg az, hogy Maja ennyire megváltozott?
Szerintem ez az egész, hogy így ezt kijelentette mondjuk, hogy ő... Én akkor nem beszél vele többet, hogyha ezt megcsinálja.
Valahol szerintem ez a része a felnővésnek, ugyanis kiállt amellett, ami miatt hisz. Amiben hisz. És szerintem ez nagyon jó neki. Viszont pontosan azért, mert Maja mindig is egy erős karakter volt. Ez is csak azt mutatja, hogy ő mennyire erős karakter. Szerintem. Úgyhogy én ezt nem feltétlenül írnám le változás címszóval. És milyen volt a második rész?
Igen, a második rész. Igen, az viccesebb volt szerintem sokkal, ugye... abban volt az a... Amikor elmentek abba a... Hát étterembe, vagy nem tudom minek nevezzük azt, ahol... Ugye megjelent a... Hát igazából nem a volt barátnője volt szerintem, mert ahogy nekem lejött, nem jöttek össze annak idején, csak...
Volt majdnem barátnője.
Majd, igen. Igen, és akkor hát itt a két barátnőt is kapott gyakorlatilag. És igen, ez egy elég bizarr jelenet volt, de az nagyon vicces volt egyébként szerintem, meg tényleg szerintem a legtöbb poén így ebből a három rész alapján abszolút hozzákötődik.
Az a nagyon bizarr, hogy szerintem nem csak ez a három rész alapján, hanem összességében, amikor a srác ott van, minden poént ő kap. Amit én nem igazán tudom hova tenni. Valahol egyébként marhára örülök neki, mert szerintem megérdemlem, meg tényleg az egy legjobb karakter. Szóna érje a ház végét, csak olyan nagyon-nagyon fura nekem valahol.
Hát igen.
De jó értelembe fura szerintem, nem?
Persze, abszolút jól működik, meg jó is állnék ez a viccesség, úgyhogy persze mindenképp pozitív.
Abszolút. Én egyébként marhára imádtam azt, amikor a... Hogy is hívják, amikor ajzékkal volt, tudod? Nem, tehát amikor Maja eljátszott, hogy ő a barátnője, és utána még ráadásul behívta, hogy hoppák, hogy gyere te is, és akkor nyomjuk együtt. És akkor mi ketten mondjuk a csajái. Tetszik, hogy tetszik, mi a pálya? Szerintem az zseniális volt minden.
Igen, abszolút, meg... Hú, nekem azt tetszett, az talán... Na, abban nem vagy biztos, hogy ez ebben a rizó, szerintem az inkább az elsőben és a harmadikban volt ilyen visszatérőnek, amikor mondta, hogy... Hát ő nem akart elmondani, hanem így kikényszerítették belőle. És akkor ahogy elmesélte, hogy hát úgy történt, hogy... Megkezdte, hogy akarsz lenni egy reális vagy majás történet? És másikban azt mondta, hogy igen, és akkor ezek kikényszerítettük belőle, hogy elmesél.
Az de zseniális, Istenem. Az valamiért szörnyen imádtam egyébként.
Igen, abszolút.
Aztán mi volt még, ami nagyon-nagyon kiemelkedett a második részben szerinted? Volt benne bármi olyan nagyon fontos történet?
Szerintem valahol a nagypapa is szerintem, amikor az első részben igazából nem sok minden derült ki róla, mármint az igen, hogy ő mennyire komolyan veszi ezeket a texasi dolgokat, meg hogy milyen sokat szemlítenek neki ez, a másikban is szerintem azért megmutatkozott egy másik oldaláról is, hogy...
Gondolom, ugye?
Igen, tehát igazából szerintem valahol alapvetően hasonlóan lát bizonyos dolgokat, mint mondjuk Koriék. Lehet, hogy nem teljesen úgy, vagy nem úgy fogalmazza meg, de gyakorlatilag szerintem hasonló értékrendje van neki is.
Hát meglepő lenne, hogyha nem az van. Hát,
igen.
A harmadik rész?
Igen, a harmadik rész. Szerintem az volt egyébként a legviccesebb a három közül egyértelműen.
Mert abban volt a panga.
Igen, azért is.
Nekem egészen biztosan azért volt.
Igen.
De amúgy miért volt neked a harmadik a legviccesebb?
Szerintem ebben volt a legtöbb poén valamiért. Ez volt a legoldottabb bizonyos szempontból, úgyhogy közben ez is komoly dolgokról szól. Igazából itt léptek ugye egy szinten tovább bizonyos értelembe.
Mesélj nekem erről a szintugrásra. De komolyan, igen, marhára érdekel, milyen szintet ugrattak.
Hát már úgy, hogy mit tudom én, mondjuk az a randi, hogyha annak veszük, hogy amikor ő nektek gyakorlatilag néma csendben a fotelekbe. Ami ugye volt az első, szerintem az első jó volt, amikor ugye Riley és Lucas ültek úgy, aztán ugyanott is.
Igen.
És igen, és közök ott ez a másik srác, aki szerintem, gondolom ez a srác, aki azon a bálon is ott volt, felteszem.
Igen. Szerintem az a srác egyértelműen.
Igen. Én nem tudtam egyébként, hogy ő is az osztálytársuk, mert nekem úgy emlékszik, vagyis úgy rémlik, hogy akkor csak úgy felbukant a folyosón, de most már kiderült, hogy ott ő hátul.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes osztály, akkor használnak egy figurát, amikor szükségünk van rá, és akkor osztálytársuk.
Logikus.
De ez világéletükben így működött, szóval.
Jó, igen, meg hát abban kérdezik, hogy milyenek náluk az órák, tehát jó, most azért tudok, hogy előre küldik a levelet, tehát ez minden osztálynál meg volt hozzánk. De te utó, tehát akkor már beszéljük meg, hogy te mi is az egész osztály. Nem tudom, én 10 perces a tanúra alapból, hát abból 8-at elbeszélgetnek, és ott a vége is.
Hát de tényleg mit kell csinálni?
Hát dehogy nem.
Hát akkor már ne hibáztad már őket, szegényeket.
Én nem hibáztatom, csak mondom.
Na persze. Oké. Okay. Kicsit beszéljünk komoly témákról. Nevezd meg a három legfontosabb, érzelmi szempontból legfontosabb jelenetet.
Tudod, egyértelműen az, amikor még az elsőben, amikor mondja Maja Lukásznak, hogy akkor nem szólsz el többet, hogy az Lukász így is kimegy, és akkor Maja meg elmegy. Úgy külön mindenkitől gyakorlatilag. Aztán a második... Szerintem az egész beszélgetés, mert azok a flashbackek, már az utolsó rész, amikor Riley beszélgetett Farkőrrel. A legfontosabb meg szerintem az volt, amikor a második rész, amikor ott voltak a tűznél, már csak ugye Lucas és Maja volt ott, és amikor megfogta Lucas Maja arcát gyakorlatilag, az egy olyan nagyon komoly momentum volt. Igazából szerintem így volt, hogy azért csók nem volt, de hogy közben mégis olyan nagyon jelentős jelenet volt.
Igen. Nagyon érdekes, egyébként én is hasonló jelenteket emelnék ki, amik fontosak voltak. Nálam szerintem a harmadik, ez pontosan ez a Lucas Maja jelent a tűznél, ami szerintem fontos volt, és okonyan jó volt, és pontosan azért már nem volt csók. A második helyre én inkább valamiért, mivel Riley centrikus vagyok még mindig, és nekem igazából nagyon szimpatikus a hölgy. Meg azért, mert én nagyon-nagyon szörítök Farkőrnek, hogy vele kössön ki Riley amelyiken. Nekem nem mindenféleképpen a második helyre az jön föl. Viszont nálam a csúcspont az nagyon határozottan az első epizódban volt, amikor Riley és Maja beszélgettek. Uh-huh. És Riley rájött arra, hogy ő úgy szereti Lucas, mint a testvérét. Nekem az volt az egyik legemberi momentum az egész három részből. Igen, tehát a Girl Meets World megcsinálta, mint ahogy be is ígérték egyébként, hogy nagyon-nagyon komoly epizódokkal fogjuk szembesülni. És mit ad Isten, tényleg megkaptuk ezt a nagyon fontos epizódokat. Téged akkor, ha jól értettem, akkor nem győzött meg arról, hogy folytatnod kellene a sorozatot.
De, igazából valahol igen, mert kérdezők, hogy mi lesz ezekkel a szálakkal, mert melyik hova fut ki. Jó lenne látni.
Jaj, hazud.
Ezeket is megnéztem. Aztán itt is érzi tegnap, hogy én ezt biztos nem fogom megnézni.
Jó, hát én is tévedtetek néha. Nem sűrű fordul előbb velem, úgyhogy élvezd ki.
Ja, később vagyok.
Kösz, kedves. Szóval igen, ez volt a Girl Meets World, és ideje lapoznunk Luke kedvenceire, ami nem lesz más ezen a héten, mint a mini projekt.
Igen. Igen, ez a mostani epizód, ez különösen brutális volt, szerintem Néznek te is minden felképet. Tehát ha igazából az első ötöt nem nézed meg, az se, tehát ha mondjuk rögtön ezzel kezded, az se baj, mert igazából nem kell hozzá semmi az előző részekből.
Na, de én az egész sorozatot akarom nézni, csak nem jön le.
Ja, igen.
Neked meg nincs meg, úgyhogy le se tudod hozni.
Mm. Jó, valamit kitalálunk.
Annyi pénzem nem tudom, hogy ezt a dumát hallottam.
Jó lenne.
Már én is az ABC Family-nél dolgozni.
Az biztos. Igaz, ez a hatodik epizód, ez nagyon brutális volt. Igazából, jó, tulajdonképpen annyit kell az előzetesen tudni, hogy kiderült, hogy Danny apja rosszul lett, és akkor ő így elhatározza, hogy akkor elmegy hozzá, és ugye vállalta, ez az ország másik végén lakik körülbelül. És akkor ilyen kocsival megy el hozzá, és akkor Morgan megy vele, tehát egy ilyen road trip volt gyakorlatilag a rész. Hát gyakorlatilag teljes egészében, majdnem. És akkor közben egy időnként a Country Roads-nak ment a dallam, amikor mentek a kocsit, nagyon-nagyon brutális volt. És igazából Danny, majd Morgan elaludt az elején, és akkor valahol megálltak, és akkor Danny mondta Morgannek, hogy jó, hát akkor ő itt szálljon ki, itt marad egy hétig, és akkor utána majd értejön, ugye minden nap meg nem mondják meg, mert őnek el kell valamit intéznie. És akkor ugye, hát Morgan így nem akart ebből megnyugodni, meg hát nem is szállt ki más sem, és akkor így az ebből a vége, hogy hát így összevesztek, hogy mondta Danny, hogy jó, akkor ő nem szól a következő egy hétben egy szót sem Morganhez. És akkor mondta Morgan, hogy hát nem, ez nem működik, mert egyszerűen nagymamája is ezt csinált vele, hogy 8 hónapig nem szólt hozzá, és akkor Morgan meg között folyamatosan beszélt, aztán kiderült, hogy hát a nagymamának igazából stroke-ja volt. Na mindegy. És hát igazából kiderült, hogy Dannynek van egy fia, aki aztán kiderült, hogy mégsem az ő fia egyébként. Szóval így nagyon brutális volt, és az tudom egyébként, hogy erre Morgan jött rá, meglepően jól összerakta ott a jeleket, igazából furcsa is volt szerintem, hogy ezeket így össze tudta magát forrakni. És akkor volt egy nagyon, nagyon bizarr szülinap, a srácnak a szülinapja, ami, hát igen, nagyon bizarr jelenetek voltak.
Hát tudom, hogy ez annyira bizarrak lehettek.
Igen, és úgy voltak egyébként ilyen Fraser utalások is, mert hogy Morgan vitt magával egy ilyen könyvet, hogy a hoztam az ötlet cím, hogy a 101 legnépszerűbb ilyen kis kedvenc, tehát ilyen híres emberek kis kedvencének a temető, vagy valami ilyesmi, és akkor mondta, hogy ott meg kell állniuk, ahol a Fraserből van a kutyának a síremléke. És akkor a végén kiderült, hogy Morgan egyébként nem is nézte a Fraser-t, tehát azt se tudja, hogy mi az.
Ne. De mekkora... Már ezért nem nézem soha.
Igen, egyébként a visszajövőbe is szóba került, majd Erik meghívták a srácot, akiről úgy tűnt, hogy Danny fia. És akkor mondta a srácot, hogy ez milyen gáz név, meg hogy ő nem örül, hogy így hívják, és akkor mondta Danny, hogy hát az Erik az egy tök jó név, meg egy csomó ilyen király Eriket ismert. És akkor mondták egy gyerek, hogy jó, mondjál egyet. És akkor mondta Danny, hogy hát ott van Erik Stolz például, aki majdnem benne volt a visszajövőben is. És akkor hát erre mondta a gyerek, hogy Michael J. Fox kb. Két hét után lecserélt őt. Igazából volt jobban maradtak, hogy még sincsenek olyan nagyon király Erikek. De te Erik Stolz nálunk amúgy is központi téma volt a héten szerintem.
Talán egy kicsit húzásba is vittük szegény srácot.
Jó, de ki kellett őt megszólni. Most volt aktuális.
Na, igaz. Azt szerepélem, többet az életben nem hallok Erik Stolzról semmit.
Majd jövőre.
Jövőre már nem lesz szép forduló, majd 10 év múlva.
Jó, de jövőre lehet vele forgatni.
Nem lehet vele, nem, ebben most nem menjünk be. Oké, lapozzuk a következő témára. Ami meglepő módon, amiről beszélni kéne hétem, az mindenféleképpen az, hogy te hogy állsz a bajszokkal.
Érdekes kérdés. Az a Magnum féle bajus szerintem nagyon menő volt, mert szerintem valahogy te még mindig menő, bár szerintem már senkinek nincsen.
De az a kérdésem, hogy magadra vennéd-e?
Nem tudom, szerintem, hogyha mit tudom én 50 éves leszek, akkor simán.
Igen.
Hát akkor már mindegy lesz. Gondolom.
Nem tudok elképzelni egyébként bajusszal, de...
Nem, amúgy igazából én sem látom, de úgy egyszer igazából vicces lenne.
Hát elmondod.
Gondolom.
Nem tudom, nekem mindig egy ilyen nagyon fura benyomást keltő dolog, mert tűnne, de oké, te tudod, igazából én nem szeretném megfogalmazni, hogy hogyan kellene. Intézni a dolgokat, tetsz a csődné? Nein? Ja? Da bist du, bu? Szóval igen. Valahol nekem a futás, az esőben való futás volt az egyik kedvenc részem ebben az epizódban, mert szerintem ott kimaxolták a poénokat.
Igen.
Amúgy viszont nem éreztem annyira erősnek ezt a részt, hiába foglalkozok idén nagyon sokat Murray-vel, hál' az égnek azért valahol, de annyira nem éreztem erősnek ezt az epizódot. Például nálam a Peri barátnőjének a repje az sokkal keményebb volt. Mint majdnem bármi ebben az epizódban, a futás kivéve.
Igen.
Nem?
Hát de, abszolút. Abszolút, nagyon sok brutális momentum volt itt.
Neked melyik voltak a kedvenceid?
Hú, nagyon sok. Nagyon sok volt.
Na, akkor kezdesz itt a sorba.
Például az elején, amikor Beverly beszélgetett a papával, és akkor igazából gyakorlatilag mindent kiforgatott, amit a papa mondott, és ez egy nagyon brutális párbeszéd volt. Ez ugyan nem tipikus rájuk ne jellemző dolog, hogy tényleg ugye a papa próbálja mondani a jó tanácsokat, meg hogy mit csinál, és akkor Pepi meg egy kiszedik belőle.
Az állam közül.
Igen. Igen. De egyébként a halam bevegye szerint tőle az volt a legjobb, amikor mondta Billnek, hogy hát én vasalni fogok, ő meg nézi a tévét a székből, mi ezt szoktuk csinálni.
Á, de kemény volt, Istenem. És akkor beül közben közéjük a csávó.
Jó, igen, és akkor végig kommentáltott a, nem tudom, feltett 6000 kérdést, hogy úristen, mi lesz, meg ez micsoda, meg az micsoda, és akkor mondták ki bevele, hogy ez még csak a főcím volt.
Nem ismertél magad ebben a csávóban?
De, egyébként sokszor.
Nekem is ez ott a benyomásom egyébként. Annyira brutálisan sokabban hasonlítottál rá, hogy ez hihetetlen.
Hát igen. Igen. Egy kicsit Beris elképesztő brutális volt, tehát tegezel a Boy George ilyen messze, meg hát ez az egész, és amikor lenyomsz azt a Do you really wanna hurt me? Az nagyon brutális volt.
Az már az igazi zmák kategória.
Hát az biztos.
Edemet nagyon mellőzték ebben az epizódban,
igen,
szerintem.
Igen, igen. Igazából szerintem csak a végén, meg talán az elején egy kicsit.
Igen. Ami nem tudom egyébként, hogy feltétlenül problémás volt-e. Valahol szerintem... talán igen, de nem tudom.
Igazából szerintem egyik szás olyan volt, ami mondjuk itt bele lehetett volna erőltetni.
Na ez meg a másik, viszont saját sztorit sem kaphatod volna, mert...
Igen, amikor ezek mellé már nem is fért volna be.
Nem, abszolút kizárt.
Igen, de szerintem végén az ütött, amikor bevitt ezt a levelet, amit hát Chuck Norris... Bizony szempontból Chuck Norris írt Barry-nek. De egyébként ő maga olvasta fel, úgyhogy ez szerintem mindenképpen egy nagyon király dolog.
Hát... Kb. Ez volt az egyetlen király dolog, amit az elmúlt 30 évben csinált.
Na jó, de ez nagyon király.
Jó, hát nem is mondtam, hogy nem az. Goldberg nem volt annyira jó a héten, ezek szerint viszont nagyon jó volt. És ami viszont még királyabb volt a héten, az egyértelműen nem lehet más, mint a két parti undateable. És kezdjük el a vitát azzal, hogy a büdös francba képzeled, amit mondtál tegnap. Ne pötyög ilyen már megint.
Jó, de fel kell írnom, amit mondtál.
Hogy kiírod az adásból, mint a többiek.
Na jó.
Szóval?
Igen, szóval ez annyit ópain, nem tudom, nekem a kárti sokkal jobban tetszett.
Ja Istenem, de miért?
Mert jobb volt.
Nem volt jobb. Pont ez az, hogyha olyan szerepével jössz valakinek, ami nagyon ismert, már pedig a Rules az volt, hiszen éveken keresztül műsorom volt, sikeres is volt benne Bianca, az nem poén. A Charlie-s poénok Bridget Mendlernél azért mennek, mert ő még fiatal is kezdő, és neki az volt az egyetlen olyan igazi cucca. És az igazából tényleg vicces. minden szempontból, amikor az a poénkodnak. De Biancánál szerintem sokkal jobban ütött az, hogy egy mellékszerepével poénkodtak, ráadásul azt mondja a csávó. Tehát eleve már a dumája mennyivel jobb volt. Tehát az, hogy ez a nő rákészített, ez a csávó rákészített arra, hogy egész este Rúza Engagement nézzünk. Oké, okay, ebben mi a nagy cucc? Tehát érted? Tehát ebben lényegében semmi.
De utána mondta, hogy nem is tudok ennél rosszabbat elképzelni, mert ne sértődj meg.
De mit mondott a másiknál?
De a másik nekem ezt is átmeni. Én abban a film, ezt a filmet egyszer elkezdtem nézni, 5 perc után kikapcsoltam, körülbelül már annyira rossz volt. Én azt hiszem, hogy abban szerepelt.
Ezért vicces, Chaz, mert senki nem tudja, hogy benne volt abban a filmben.
Nagyon mindegy.
Mert váratlan volt, de azt a pont nem is írtad ki, akkor felteszem.
Azt nem, de ugyanaz volt, meg te kiírtad.
Nem volt ugyanaz a poén, de...
Jó, nem ugyanaz volt, de ugyanra épült a betűn.
Szóval meg kellett néznünk a 30 perc, vagy kevesebbet, ami szuper kínos volt, mert ez a csaj topless volt benne. Nem mond már nekem azt, hogy ez nem jobb poén, mint a rúzos.
Biztos jobb.
Biancát úgy megtelt a szegény csaj, hogy fél percen keresztül szakadt a röhögéstől.
Igen.
Mert ez egy olyan poén, amire senki az égőjét a világon nem számít, hogy... ez bárki is be fogja nyomni. Mert ha poénkodsz valakivel, akkor nyilván főszerepével fogsz poénkodni. Nem azzal, hogy benne volt egy filmben, amire már senki sem emlékszik, meg amit senki sem látott. De ezek után csinálsz meg, én fölmentem és leszettem a filmet. Mert kíváncsi vagyok rá. Kíváncsi vagyok Biancára topless-el. Igen, ilyen rohadt.
Jó, hát nyilván. Szóval
az életem.
Hát ez nem szar.
Hát dehogy is nem. De azért valahogy mégis ott van az ember, nem tudod, hogy... Az mégis, ez egy brutálisan erős poén volt szerintem. Ami én kifeküdtem, tehát úgy, ahogy ember kifekhető, én úgy feküdtem ki, szóval. Hihetetlen, hogy rád nem hatott ugyanakkor a hatás.
Jó, vagy sajnálom.
Soha azért nem fogom felfognom, de egy... oké. Akkor menjünk tovább az epizódon, hogy... igazából nem is érdemled meg, hogy beszélgessünk róla, tudod? Tehát ennyire jó volt ez. Kapás volt, még azt sem mondta, hogy mennyire cuki volt Bianca, amikor megtörte a karakter.
Persze, az volt.
És akkor annyira, nem persze az volt, de nem volt vicces, szóval nem
értem. De az volt. Az vicces volt, hogy megtört.
De nem érted, hogy miért tört meg.
De értem.
De nem érted. De
értem, csak nekem nem jött.
Nem érted meg, ha értenéd, akkor te is ezt tartanád viccesebbnek, és nem a rúzas poént.
Jó, mindegy.
Oké, menjünk tovább. Következő. Oké, tehát... Azt Luke-ról érdemes tudni, hogy ő azért nem értette ezt a poént, mert ő például az örülgött, hogy Shelley hogy nézett ki a Lions-os pizsijében.
Én nem azért, jó, azon is, de igazából azon a kacsintáson, amit te észre sem vettél, pedig az annyira brutális volt.
Azt láttam, amikor benézett a kamerába.
És az a keletében az sokkal viccesebb volt.
Te mégis a pizsomáján is röhögtél.
Hát a pizsomáján is, persze, ki nem röhögött a pizsomáján. A
normális emberek.
Hát szerintem azon mindenki
röhögött. Miért az
igen.
Szép, hogy ilyen pizsiben van.
Persze, világos, tehát ezt meg lehetett volna, mert ez nem is igazából pizsama volt, ez egy ilyen kezeslábosos pizsama volt, amit szerintem 5 éves korna idősebbek nem hordanak.
Hát, az most mellékes.
Meg hát azért ilyen, nem tudom, ilyen 20XL-es béletben szerintem vicces.
Jézus, 20XL-es.
Hát most jó, most csak úgy mondtam, hát.
Hallod téged, ha egyszer kiköltözöd, de beíratlak valami komédia tanfolyamra, hogy tanuljál valamit.
Amit meg tanulok Marinától.
Jó, ebben most jelen nem menjünk bele, inkább folytassuk. Számodra akkor mesélj, de melyik voltak az igazán vicces momentumai ennek a résznek poénjai?
Igen. Szerintem azokon a nevekkel például vicces, hogy kinek mire használják a nevét igeként. Mondjuk ebből is szerintem igazából főleg Brett volt a vicces, amikor próbáltak idejteni az ő neve mit jelent. Igen, de szerintem a Star Wars trailer-es is jó volt egyébként, mert utána volt egy trend a Twitteren, ahol igazából sokan volt, hát szerintem csak egy trollkodás volt egyébként, de amikor meglátták ezt az újabb előzetest, akkor sokan azt mondták, hogy hát ők ezt így bolykotálni fogják, mert ebben igazából csak fekete főszereplők vannak, és ez így milyen. És akkor... És ugye itt meg azt mondta Danny, hogy van ez az új trailer, amiben az erős szót kiserélték a Danny-re. És akkor Sherman mondta, hogy hát azok után, hogy egy fekete rohamosztagos volt benne, szerintem minden elképzelhető.
Na, ez tényleg vicces volt.
Na.
De azért Dennytől ez még mindig nem közeltette meg azt a 30 perc, vagy kevesebben. Vagy a másikat, amikor ugye Shelly megölel, és akkor azt mondja, mondd el az egyik legvetettebb titkot, és akkor azt mondja, bár lefeküdtem volna Whitney Cummings alatt való élet.
Igen.
Szerintem az is zseniális. Imádom egyébként, amikor a Whitney-vel poénkodnak. Az annyira jó. Egyszer esküszöm, meg fogom nézni ezt a sorozatot.
Igen. Meg amikor felugrott ez azt. Szerintem a keletiben az biztos, hogy nem volt benne alapból, csak hogy ő nála úgy jött.
Tudj, hogy nyugatinál meg azért volt benne, mert megtartották.
Ott már igen.
Ott szerintem jobban is csinálta egyébként a felugrást.
Igen, szerintem keletiben volt eszem, ami pókemberes poénja, hogy azért ugrott fel, mert ő pókember, vagy valami ilyesmi.
Ja, ez se tűnt fel.
Valamit mondott.
Biztos.
Meg érdekes, hogy a keleti mondjuk mennyire rögtek azon, amikor mondta ugye a kicsesztény, hogy Daniel Radcliffe Burton, ugye ez a neve. A nyugati vagy szerintem nem is tűnt fel senkinek.
Nekem se tűnt fel egyébként, se egyikbe sem ez a poén.
Tehát pedig a keletiben rögtek is rajta.
Jó, de ez nem azt jelenti, hogy én is rögni fogok rajta.
Jó, hát nem, persze, hogy nem.
Szóval igen. Nekem ez a Candice volt egy eszmetlen cuki momentum az, amikor azt mondta, hogy Juice'em, baby, Juice'em.
Igen.
Az annyira ide. Tehát imádom, amikor Candice-nek voltak ezek a momentum, mert ezek az egysorsai, ezek brutálisak. Ezek tipikusan azok, amikor be akarsz mászni a képernyőbe, kiragadni belőle Bridget mellett, és átrángatni a te világot. Hú, azt hiszem, most ki is találtam egy új sorozat. Oké, igen, szóval igenis Bridge Mandler lesz a főszereplő róla,
mint az
előzős. Ki más volt. Oké, a következő poén?
Jó, szerintem az is brutális volt, amikor még ezek előtt mondta Justin, hogy előző este tévedésből Danielnek szólított a Candice, majd milyen hasonló hangzású a két név. Jó, hát tudjuk, igen, fura egyébként ez itt honnan jött. Na mindegy. Ez azért elégből kapott volt nagyon, de szerintem csak mondták Justinnek, hogy mondjál már oda valamit. A Robinak ez szerintem megint csak egy poénja volt. Igazából ez a telefonos.
De hogy az azért a jó poén, ne hülyeskedj már, nem mondj meg hülyeségeket.
De az volt az egyik, meg
a
csókolózós a másik.
Igen, a csók volt a poénja. Nekem a telefonozós meg sem maradt. Milyen telefonozós jelenet volt?
De amikor mondtad, vagy nézegetett ott egy ilyen kiskutyát a telefonján, és akkor mondta Biancának, hogy vigyázzon, mert vagy meg kirányba elhúzza a képernyőt, van valami más fog látni. És a nyugatja, ez különösebb brutális volt, ott tovább fokoztak.
Jó, ez inkább a nyugatiban működött szerintem, de...
Ott igen. Igen,
de ez mindig nagyon kicsi momentum volt szerintem. Igen, emlékszem rá, csak... Igen.
Jó, igen, kicsi, de igazából szerintem ennek is örülni kell velek a családban.
Igen, csak amikor ott van az, hogy... Amikor azt mondja, hogy akkor Leslie és én majd csókolozni fogunk, és akkor Leslie azt mondja, hogy kivel, hogy nem. Azt szerintem ez egy sokkal nagyobb poén volt, és igazából...
Igen, de végén is volt egy, jó, mondjuk az igazából csak félig volt az, amikor ott mindenki megölelte egymást, és akkor megkezdte a Rob, hogy jó, de akkor én kis egét fogom, és akkor mondtam, hogy ne aggódj, ne foglalkozzál. Ez elég creepy társaság.
Nagyon, de ezért imádjuk őket, nem?
Hát persze, abszolút. De igazából már az a vetközős intro is elég bizarr volt a magam kódján.
Igen,
ez nem is. Kettő függ, hogy hol ültél volna egyébként. Hát, szerintem, amikor a Ropi félpucére rád esik, valami az... biztos az is élményt átérte.
Nem nekem. De a Candice-nél, amiközben leveszi ruháját, azért az élmény.
Megvan,
az élmény. Még a legjobb félényű élmény. Igen. Oké. Annyira zseniális közök a srácok.
Nagyon.
És most mondtam, hogy mindkét parton élő lesz, ami remek abban a szempontból, hogy ez azt jelenti, hogy heti 40 percet fogunk kapni. És szerinted egyébként melyik part sikerült most jobbra?
Ez érdekes, mert szerintem most olyan kimondottan nagy különbségek igazából nem voltak. Tehát mondjuk annyira nem, mint az első részeknél, hogy
abszolút
nem. Az első résznél jött egyértelműen jobb volt a nyugati. Szerintem itt olyan jelentős különbség igazából nem volt.
Szerintem is ez inkább egy ilyen arany középút volt, ami igazából a két adásba tudnám összerakni egy nagyon erőset.
Mm.
Kaliberű. De itt valahol szerintem maga a történet is közrejátszott, hogy a sztori szál nem volt erős. Nem?
Igen, igen.
Hát sajnos ez is előfordul néha, hogy, hogy azért ilyenek is bekavarnak az embernek, de...
Hát van. Igen, de azért jó momentumok azok meg ugye mindig vannak, mert szerintem ez tök jó volt, hogy a végén, nem tudom, volt vagy egy perc, amikor ott táncoltak, meg ott ugráltak a zenekar körül.
Persze, az mindig jó. Ami nekem még mindig nem tetszik ezzel kapcsolatban, az, hogy mindig hirtelen, tehát le se keverik, hanem csak pofit a közcsó.
Igen, igen.
Ez egy nagyon pofátlan dolog a zenekarra szemben, szerintem az MBC részéről.
Ez abszolút, igen.
Nem tudom egyébként, hogy miért nem lehetne végigengedni a dolgot. Tehát, érted, ha nem annyira nézed, meg ha már eleve péntek estén van, akkor francot érdekel nézettség, most messzítsünk egy 30 másodperces sávot, és mondjuk a zenekarnak, hogy gyerekek, tegyetek össze egy mixet egy percbe. Vagy van másodpercetek, lekeverünk a végén, kész csók.
Hát igen.
Mert nem tudom, tehát ez lehet, hogy csak az én fejemben élne így, de ha élenik a rendezőjének a műsornak, akkor egészen biztosan úgy érne véget, hogy játszik egy számot a banda, és utána meghalljanak a színészek. Számomra az egy tökéletes élő műsornak a lezárása, mint ahogy ők egyébként meg is teszik utána.
Ja, persze, csak azt már adásban nincs.
Na hát ez az viszont szerintem meg az hozzátartozik az élőadáshoz.
Persze.
Na mindegy. Oké, beszéljünk kicsit Jensen Ackles rendezéséről, mert szerintem, ha jól hallottam, és informátoraim soha nem tévednek ezzel kapcsolatban, nem néztél Supernatural-t a múlt héten sem.
Igen, sajnos nem.
Ez nem meglepetés. Na mindegy. 11. évad 3. epizódja, Jensen Ackles rendezte, meglepő mód. Méghozzá azért volt nagyon izgalmas ez az epizód, ugyanis Rowena visszatért, akit Ruth Connell úgy játszik, hogy ha eljut ezekhez a részekhez, amiben Rowena benne van, garantálom neked, hogy nem fogsz tudni leállni vele. Egyrészt annyira brutálisan gyönyörű a nő, másrészt annyira mocskosul jól játszik, hogy ez valami hátborzongató. Úgyhogy mindenféleképpen tudom neked ajánlani. És úgy mozgatja, vagy úgy, nem is azt, hogy manipulálta, mert ebben a részben nem manipulálta, hogy szemet is dínt, hanem ahogy játszadozik velük időnként, az szerintem frenetikusan zseniális. És ott van Castiel-nek a vergődése, ami igazából egy pontig szerintem még elviselhető, viszont nagyon közel vagyunk már ahhoz a ponthoz, amikor már idegesítő lesz az amit Castiel szenved. Viszont Crowley egyre érdekesebb azáltal, mert ugye a Darkness az most egy kislány.
Uh-huh.
És a
kislány,
házi oktatásban részesül, és Hitlerről olvas, meg második világháborúról, meg hasonló dolgokról, és csak egy poénból megeszi a dadáit. Nem érne. Igen, Brad Buckner és Eugene Sleming írták ezt az epizódot, ha minden igaz, és nem is igazán tudom, hogy miről lenne érdemes igazából beszélgetni, vagy hol lenne érdemes elkezdeni, mert például marha izgalmas volt szerintem az, amikor Castiel rátámadt erre a hölgyre, és igyekezett végezni vele, és utána Dinnek kellett éppen, hogy megmentenie, vagy kiúznia a hölgyet a csávából, miközben Rowena pedig olyan dolgokat művelt a fiúkkal, amelyekről igazából nehéz beszélni spoilermentesen, mert brutális dolgok voltak szerintem. És tényleg azok a dolgok, amiket művelt, kegyetlenek. Szóval... Igen. Nem tudom, mit szabad mondani. Tehát kapásból az, hogy Rowena nőni szeretne, és ugye eddig volt a Super Coven, ha jól emlékszem, és most ő megcsinálna a Mega Covent. És ugye nem társul hozzá, mint boszorkány, akkor valószínűleg fejedet veszted. Szóval igen, érdemes meg a Coventbe tartozni egyébként, szerintem rengeteg előnyel járhat mindenki számára.
Úgy hangzik.
Túl tényleg, mert legalább a fejed megmarad.
Hát igen.
Majd a Winchesterek úgyis előbb-utóbb levágják. Már is
igen.
Szóval igen. Szóval Castiel nagyon-nagyon érdekes volt. És nem tudom. Tehát nagyon-nagyon brutális volt ez az egész történet. Az egész, hogy mi történik Crowley-val, meg hogy milyen irányba fogják elvinni az egész szezont, azáltal, hogy a Darkness megint nőtt, és most már, ha jól emlékszem, akkor talán 12 év körüli kislányként szerepel, aki éhes folyamatosan, és ennie kell, és rengeteg, tehát nem tudom, hogy nem eled neked egyébként.
Eladtad, abszolút.
De hogy adtam el, tehát
sem. Dehogy nem.
Tehát rengeteg kérdés felvetett a Darkness-szel kapcsolatban mindig ott arra a kérdés, hogy semmit az égét a világban nem tudunk róla. Amit én azt mondom, hogy biztosan tudunk róla, az az, hogy a Darkness az azért jó, hogyha Crowley-nál van, mert így legalább Crowley biztonságban van tőle. Tehát valószínűleg nem fogja őt megtámadni, mert apa figurájaként tekint rá, vagy valami hasonló.
Igen.
Lehet. Aztán ott van ez a Sam és Dean közti dolog, amit Rowena így felvetett, mint potenciális probléma a fiúk részére. Hogy az vajon mennyire fog előtérbe kerülni, mert ugye az előző évadban Sam tett valamit, amiről Dean nem tudott, és igazából úgy érezte Sammy, hogy nem is feltétlenül kell tudnia, mert nem sikerült, meg nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy ők azt eltervezték. Szóval igazából neki miért is kellene tudnia róla. Na most ez nem ilyen egyszerű ez a történet. Aztán... Nem is tudom még mi volt az, ami olyan tényleg nagyon brutálisan kemény dolog volt. Castiel szála szerintem, mint ahogy mondtam, nagyon érdekes, és a vergődése egy pontig jó, de már nagyon közel vagyunk azok ponthoz, amikor elkezd az ember frusztrálni, hogy vajon mire is megy kelyeti, vagy hogy miért ilyen, aminek nem ilyennek kéne lennie igazából. De hát ki tudja őt hibáztatni valahol, értenem.
Hát persze.
Aztán volt egy jelenet, amit én egy bizonyos jelenetének neveznék, ami egyébként ugyanúgy Sam és Dean és a Rowena a triumvirátusához köthető, amikor is elmentek egy road tripre. Ahol egyébként kiderült ez, hogy Sam eltitkol valamit Dean elől, de ez a jelent az úgy, hogy volt önmagában zseniális, tehát még hogy kiismered venni ezt a dolgot belőle. Aztán nagyon-nagyon érdekes volt még, hogy ez az egész jelenet Castiel és Dean között, amikor megmentette a nőt, hogy nem tudom hova tenni ezt a jelenetet. Tehát moskosulott volt a szeren, és valahol ezért mondom, hogy nem esett át a túloldalára Castiel vergődése, mert annyira jól felépített volt az egész is. És egyébként meglepő, de Jensen Ackles rendezem stílus szerintem folyamatosan javul, és ez a rész az például moskosuló volt. Nem tudja, hogy a korábbi Ackles részek nem lettek volna azok, mert standardekből dolgoznak a tévében, meg egy Supernatural-ben, de azért érted.
Hát persze.
Úgyhogy... meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Szerintem ezek voltak azok a dolgok, amikor a héten beszélni szerettünk volna, nem?
Hát, igen, gondolom.
Okay, ez esetben pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ezen a héten is, és hogy elviseltél, és hogy hozzájárultál szűkszavúságoddal a műsor beszélgetésünk magasröptű eszmecseréjéhez, melynek színvonala megközelíti a felhőkarcolók magasba törő, nem, a felhőkarcolók egekbe törő melbénybújnak világát. Igen, néha a poénjaim nem jönnek ki, mint ahogy szerettem volna.
Nem én.
Én még egy dolgot ajánlanék neked a hétre, amit tudom, hogy már mondtam, de te tudom, hogy nem hallgattad meg. Ez nem más, mint Pepina gyűrű appje, ami 5 számot tartalmaz, és te pedig a Follow Your Gravity című dalát, ami hiába trendinggel az elmúlt 4-5 napban az a hülye Adele, aki 25 éves idén, boldog születésnapot és bárik az albumodat. Pepina az igazi sztár, ő még csak 19 éves finn, tehát európai import termék, és Follow Your Gravity, ha jól emlékszem, akkor ez az appjének is a címe, de talán egészen biztosan, és annyira brutálisan tökéletes, hogy nem hiszem el, hogy nem hallgattad még meg 2 nap hype-olásra követően sem.
Megfogom.
4,5 perc a szám, szóval nem fogsz belehalni. Vagy nem, ez 3,5 perc, és a 4,5 az a Weekend Go Back Again. Ami hitrekordos, de zseniális dal még így is. Szóval igen. Oké. Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ha volt bárki, aki úgy döntött, hogy meghallgat bennünket ma, akkor nekik is köszönjük a figyelmet. És ne feledd, kolléga, hogy találkozunk jövő héten, és ugyanis akkor is lesz új Undateable? Mert az már nagyon Halloween közeli.
Szerintem...
Halloween-es rész jönne? Mondd, hogy Halloween-es lesz?
Remélem. De szerintem kell, hogy legyen. Nem hiszem, hogy ők tartanak szünetet.
Nem, szabad, nem, nincs szünet, nem bírnám ki a hetet nélkül.
Szerintem egyébként sok Halloween-es rész lesz.
Nagyon remélem.
Mert tudjuk, hogy úgy mindenben.
Mert jövő héten mindenféleképpen kellene beszélnünk róluk. Így kibeszélni, Halloween utó címszóval. És azt se felejtjük el, hogy az Ash versus Evil Dead is, amderig az akkor jövő héten indul.
Ó, köszönöm.
Bizony. Nem is tudtad?
Azt nem tudtam, hogy már most. Nekem van miért a jövő év rémlek. Nem tudom, hogy nekem honnan jött a január.
Nem tudom, de amderig az akkor október 31-e lesz a premier.
Na, ez nagyon jó.
Bizony. És mit érdemes tudni, a Starsos sorozatról van egyébként szó.
Igen, amit színálva.
Ja igen, tényleg ő is benne van. Amit Sam Raimi és Bruce Campbell kreáltak, amiben igaz, úgyhogy...
Igen. Igen. De azt mondja, azt mondta Bruce Campbell, hogy ilyen 5 vagy 6 évadban gondolkodik, és akkor utána még szeretnek ebből ugyanannyi filmet.
Ja, logikus. Tehát szerinted egyébként van ebben? Miről szólnak ezek a filmek?
Jó kérdés, meg igazából szerintem így belegondolva, én azt hiszem, hogy talán egyet se láttam. Illetve nem vagyok benne biztos, hogy az elsőt azt láttam-e, vagy valami más láttam, ami lehetséges, hogy ez volt. Nem tudom, de... igazából sem tudom, hogy ez miről szól. Ezt tudom, hogy ő az egész karrierét így erre építi, gyakorlatilag. De ugye alapvetően nem tudom, azt tudom, hogy inkább ilyen... Tehát, hogy van benne azért egy nagy adag vígjáték és a horror mellett.
Nagyon remélem.
Úgyhogy meglátjuk.
Igen, egyébként minden igazok a 10 részes lesz az első szezon.
Igen, igen.
És ha minden igaz, akkor van belőle egyébként képregény is.
Igen, szerintem kell, hogy legyen.
Jó, hát mert ha elküldöd őket, akkor...
Igen, és tényleg október 31.
Persze, hogy most mondtam, hogy október 31.
Jó van, tehát
ez egész tévés világ erről beszél, hogy jön ez a cucc.
Azt tudom, csak én nem tudom, miért gondoltam, hogy januárban.
Lehet, hogy a következő rész januárban jön, de ez most tuti a
remélem, hogy nem.
Így kinézem belőle.
De egyébként csak 30 perces lesz, hogyha minden igaz. Azért ez fura.
Ó, tényleg 30-t jön. Oké, ez így sokkal érdekesebb. Viszont 4K-ban is elér.
Na, az nem rossz. Megkeresjük neked úgy. Gondolom, ha az akarod.
Csak nincs helyem, szerintem 4K-s cuccoknak.
Na, pedig ez brutális lenne.
Nekem mondtad.
Ott van egy trailer is, szerintem én azt sem láttam.
Én tutira nem láttam. Egyébként mikor indult az Evil Dead sorozat 1981-ben, logikus?
Igen, a legelső film, az igen, az nagyon régi. De lehet egyébként, hogy érdemes lenne letolni itt a sorozat elő.
Kalappal hozzá.
De szerintem egyébként nincs igazán kapcsolat.
Tutira nincsen. Én szerintem én kihagyom, mert annak idején, már tínédzserként biztos, hogy láttam, kellett, hogy lássam szerintem. De így
nem. Na persze, volt. Te biztos láttad.
Én nem vagy benne annyira biztos, hogy egyébként láttam, csak...
Róla, ez egy feltételezi az ember.
Volt egy időszak, amikor néztem horrorokat, de...
De nem csak azért, te minden ilyen fontos filmet láttál.
Én nem láttam semmi fontos filmet, nem ilyeskedj. Én fontos
filmet... Jó, de mindig engem piszkálsz, hogy ezt se láttam, azt se láttam.
Jó, de nem tudod még fel, hogy ezek mind tini filmek?
Hát, de... Akkor is.
Én minden fontos tini filmet láttam a millennium generáció számára. De ezek a tudtok, ezek nekem így valahogy így kimaradtak. Egyébként 2013-ban volt egy rebootja a történetnek, és jól
igen,
akkor
erre
is nagyon pozitívan reagáltak, hogy ez elvégben, mintha jobb is lett volna talán.
Mm-hmm. Igen.
Igen, és hogyha nem tudom, két része is van, nem, egy része van a filmben.
Van második, nem?
De remake-eknek még nincsen.
Mm-hmm. Ja, az, ja, igen.
Nincs már helyett a sorozatot készített.
Hát, ja. Igen.
Még miért is, na. Igen, elvégben egyébként szerintem mindentől kezdve most 10 héten keresztül menni fog. Ami egyébként marra vicces, mert egy karácsony környékére is üt egy kis zombolás, vagy
ah, rosszul lesz. Hát nem rossz.
Hát, kinek kell, már ne értse félre, de... Annak idején egyébként 3 részt élt meg. 81 és 93
részt.
Szóval ez mindenféleképpen is rengeteg Halloween epizód lesz, amikor majd jövő héten fogunk beszélgetni remélhetőleg, mert mindeket nem felkészülünk belőlük, és bízunk abban, hogy minél több izgalmas dolgokat fogunk látni, úgy, ahogy minden évben. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és találkozunk legközelebb is egy hét múlva. Itt leszünk ugyanúgy hétfőn, és ez már november lesz, méghozzá november 2-a, és mi történik? Valószínűleg újra nézzük a Supergirl pilotot, ne felejtjétek el, ma indul a CBS-en, mindenki nőbe vágja magát. Jó, ez nagyon béna volt.